technikai segítség az most elég bőséges. Varga Sándor és Vági Ágnes biztosítja a technikát számunkra. Nagyon szépen köszönjük a szolgálatot. November van, ugye? És kerestem a témát, mert mindig mindenféle világnapok meg egyebek jönnek, és hogy mégis hol vagyunk mi érintettek, és hát a november kapcsán aztán kérdeztem is volt helyeken, ahol, hogy egyáltalán tudnak-e ilyet fölhozni, és hát van egy-két olyan esemény, ami egész hónapra kiterjed, és hát azt hittem, hogy ezekben érintve vagyok, vagy vagyunk, de az egyikről kiderült, hogy az nem annyira. Én komolyan azt hittem, hogy az ilyen férfias dolog, mert hogy az a száraz november, erről biztos hallottatok, az nem olyan régóta van Magyarországon, talán 3 éve tartják ezt a dolgot, de egyébként brit mintára van, ugye, hogy egy hónapig nem fogyasztunk semmilyen alkoholt, vagy alkoholos terméket, és hogy ez arra hívja föl a figyelmet, ez a kampány, hogy az alkoholfogyasztási szokások, és na, hogy az, hogy miért is gondoltam én, hogy férfi dolog ez, igaz? Tehát, hogy és egész meglepődtem, amikor rákerestem, és azt mondja, hogy ezúttal tematikája is, tematikus tartalma is van ennek a kampánynak az idén, méghozzá a nők alkoholfogyasztása. Érted? És mert hogy már én bennem elindult a kis ördög, úgymond, hogy hát de hát ez nem csak a férfiak isznak, de nyilván többen vannak férfiak érintettek ebbe a kérdésbe, de így aztán ez le is lett bennem, hogy mondjam, lezárta ezt az egész kérdést, hogy tulajdonképpen ez nem is arról szól igazán, hogy ki iszik meg hogy, hanem hogy azzal, hogy egy hónapig nem fogyaszt valaki alkoholt, azzal arra jön, azt figyelheti meg, hogy az ő viszonya milyen ehhez a dologhoz. Tehát, hogy nem arról szól igazán ez a történet, hogy irgun-burgun mindenki alkoholista, és akkor azok most majd szokjanak le egy hónap alatt, vagy hogy egy hónapig ne igyanak, mert az egy betegség. Hanem, hogy azt figyeljük meg, hogy milyen ez a viszony kettőnk között, úgymond, ami alkohol, és én is. Ez nem annyira nemi dolog. Tehát akkor ezt így el is engedtem, és a másik ilyen akció került előtérbe, ami szintúgy novemberhez köthető, és ezt Szabi, te már itt tudtad, hogy micsoda.
Igen, a november. Ez is egy elég nemzetközi dolog, szerintem ez is ilyen angol száz.
Ausztráliából egész pontosan.
Igen, hát igen, ez a növesszünk bajszot, ezzel hívjuk fel a figyelmet a férfiakat veszélyeztető betegségekre, elsősorban prostatarákra, ilyesmire, és lehet itt is gyűjtőkampányokat folytatni, meg mindenfélét. Úgyhogy, hát igen.
Most nem azért, mert nem reklám, de 2009 óta tartják Magyarországon, és 2016 óta egyesületi formában működik ez a valamilyen alakulat, aki ezt ugye, ezt kampány vezeti itt Magyarországon, és ők intézik aztán ezt a gyűjtést. És ez tényleg nagyon jó lehet, mert ugye ahogy a nőknek például a merrák elleni fölhívások fontosak, hogy ugye ezt vizsgálni kell, kezelni kell, vagy oda kell figyelni, ugyanígy a férfiaknak is fontos ez, mert egy évben 4500 férfit érint önmagában csak az, hogy prostatarák, és 1500-an meg is halnak, tehát hogy elég jelentős ez a történet. És az jutott eszembe, hogy mi dolgom van ezzel? Mert elsősorban értem a kampányt, hogy mit akar, tehát hogy fontos lenne ez a vizsgálat, csak én mindig ilyen kérdésekbe kezdek el gondolkozni, tudjátok, hogy de én hogy állok ebben a kérdéssel, illetve miért van az, hogy például azt gondoljuk, hogy nem foglalkozunk vele, vagy tényleg nem foglalkozik a férfi az egészségével, és akkor miért nem foglalkozik a férfi az egészségével? Tehát nekem ez a kampány arra volt jó, vagy ez az esemény, hogy akkor így férfiasítom ezt a témát, így sátrasítom, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magam, hogy értsétek, hogy ezeket a benne lévő ilyen sugallatokat, ezeket gondoltam, hogy ezt így megkérdezem, hogy ti hogy viszonyultok
jó
ehhez.
Téma.
Tehát, hogy tényleg foglalkozunk az egészségünkkel, vagy tényleg nem foglalkozunk az egészségünkkel? Ha nem foglalkozunk, akkor annak vajon mi lehet az oka?
Hát jó téma, amit mondasz, mert rögtön jönnek, legalábbis nekem a férfi sztereotípiák, nem tudom, már több helyről hallottam ezt, ugye, hogy hogy az a férfi, akinek nem fér bele egy fogmosó pohárba minden tisztálkodási szere, hát az nem is férfi, hogy most így, hogy mondjam, finomabban fejezzem ki. Vagy ugye ezt, hogy hát a férfi az nem finnyáskodik, az izzadságosan, verejtékesen, izmai dagadnak, nem tudom. Tehát hogyha valaki olyan túlzottan ad magára, meg túl piperéskedi a dolgokat, akkor az olyan, mintha az olyan feminin dolog lenne, vagy ki is alkult ez a metroszexuális fogalom, nem is tudom, amikor férfiak is rendesen heteroszexuálisak, tehát normális férfiak, így, vagy átlagos férfiak ilyen tekintetben, de hogy mégis túl gondoskodják magukat, nagyon adnak az öltözködésükre, drága dolgokat vásárolnak, mit tudom én, borotválják magukat mindenhol, mindenféle helyen, ez az amaz, tehát, hogy ezt a társadalom vagy nagyon azt sugallja, hogy ez olyan nem férfias, ez olyan női dolog, vagy nem tudom, de ugye ez is már változik. Valahol meg már, mit tudom, Dél-Koreában meg már lehet, hogy ez inkább a többség, a fősodor. De hogy rögtön jönnek ugye ezek a sztereotípiák, hogy itt most magamat is rajta kapom, hogy normális, ez a normális, az a normális, közben meg kimondja meg, hogy mi a normális. Tehát furcsa és nehéz dolog ez, de ugyanakkor meg, hogyha elővennénk a Bibliát, biztos, hogy találnánk arra is valahol valami idézetet, hogy az embernek felelőssége ugye a test a lélek temploma, ugye, az benne van a Bibliában. Tehát az ember felelőssége az is, hogy a saját testével hogy bánik, hogy ne zsigereljem ki azzal, hogy nem alszom, valamilyen szinten tartsam karban, mert ez is olyan, mint egy gépkocsi, hogyha nem törődöm vele, akkor egyszer bekrepál. Szóval igen, jó a kérdés, Vili, amit mondasz, mert szerintem ez úgy nem szokott úgy annyira elsőrenden lenni, szerintem férfiak között ez a tisztálkodás, ápolás, egészségre odafigyelés téma.
Vagy a szűrővizsgálatok.
Pedig lehetne.
Igen, vagy látom. A szűrővizsgálatok akár. Tehát, hogy én azt gondolom, igen, hogy nehéz téma ez. Vagy hogy mondjam, én is úgy vagyok vele, hogy amikor férfiaktól hallom, hogy rosszul van, az nekem olyan, vagy mondjam, olyan távol állónak, vagy távol esőnek tűnik tőlem. Tehát valószínűleg egészen addig, amíg az ember tényleg valami komoly baja nincsen, addig ez olyan, hát most minek dolgoz, nincs ezzel dolgom, mint ahogy mondod az autó, hát amíg minden nap, minden percben beindul, hát addig nem veszem
föl
észre,
se tűnik,
föl igen, se tűnik, hogy
itt kéne valamit csinálni.
Vagy legalább tényleg a szerelő nézze át, néha, uh-huh. Egy mondjuk egy nagyobb út előtt. Tehát, hogy igen, ez valószínűleg azért is van ez a erre fölhívó ilyen mozgalmak, vagy akármicsodák, hogy az embernek legyen a tudatában, hogy bizony, hogy megtörténhet. És egyszerűbb, hogyha talán mindig odafigyelünk magunkra, ez nekem például nagyon nehéz. Tehát most mondok egyet, hogy én most németül meg olaszul párhuzamosan tanulok, minden nap 10 szót, és egész fegyelmezett vagyok benne. De amikor eldöntöm, hogy mondjuk tényleg sportolni, mozogni kellene valamennyit, mert az is hozzátartoznia.
Kellene,
és így is. És így is fog, és akkor így keresem az utakat, hogy de mi lenne az én mozgásformám, meg hogy mikor szakítok rá időt, szóval, hogy nehéz. És én ezt sokaknál látom, hogy férfi társaim körében, hogy nehezen vágunk neki, és akkor tényleg az izmok elernyednek, kicsit pocakol, stb. Tehát, hogy és akkor az megkihathat a mindenféle egészségügyi dolgokra, tehát igen. Úgyhogy ha egy tanulságot kellene mondani, akkor valószínűleg igen, feladatunk van ezzel, hogy valamilyen szinten a egészségünkre odafigyeljük, a fizikumunkra.
Nekem az ütöttem meg most a fülemet a Szabi, a te hozzászólásodba, hogy változik.
Hogy mi a normális.
Hogy változnak, igen, a dolgok, és ezen töprengtem is egyébként, hogy nem lehet az, hogy arról van szó egyébként, hogy hát sokkal jobban megtudják ma már, ugye, éppen azért, mert változik a világ, a technológia, tehát hogy ma meg tudják ezt vizsgálni. Tehát, hogy jó, régen is tudták, tehát vannak bizonyos olyan vizsgálatok, amiket ugye manuálisan végeznek, tehát hogy ez nem igényel gépezetet, de ma olyan technikák is vannak, ahol másfajta rákokat is, vagy másfajta betegséget is ki lehet mutatni, most ne csak ennél ragadjunk rá, hogy prosztatarák, hanem hogy bármilyen más betegségnél is. Ma olyan vizsgálatok vannak, szűrővizsgálatok, amikből nagyon sok mindent ki tudnak már mutatni előre, és akkor, hogy mondjam, még prevencióként lehet ezt fölfogni. Csak hogy ez nem épült be, hogy a férfias
képbe. Vagy
igen, az az arhaikus képbe, férfias kép, amit itt vonszolunk magunkkal, ugye, az abba ez nem úgy épült be, mert ezt egészen fiatalkorba kellene úgymond beépíteni. Tehát ha ugye, amit mi itt mondunk mindig, hogy mi mintakövetően épülünk föl, valamilyen mintát látunk a környezetünkbe, férfiakon, edző, akárki, aki van, és azokat építjük aztán be. Ugye onnan nem lehetett beépíteni azt, hogy szűrővizsgálatokra járjál, mert nem léteztek szűrővizsgálatok. Tehát, hogy ma nagyon nehéz ezt számunk kérni. És nagyon nehéz ezt úgy bemutatni talán, hogy akkor az újabb generációk, ez a fiatalabb, ez a változott helyzetben lévő generáció, ez lássa azt, hogy a szűrővizsgálatok azok nem olyan dolgok, amiket ne lehetne megcsinálni, ami például összeegyeztethetetlen mondjuk a férfi léttel. Hiszen arról van elég sok ilyen szintén sztereotípia, amit te mondtál, ugye, többek között, hogy hát erősek a férfiak, vagy te mondtad most a Gábor, ja, te mondtad, hogy az autó is amíg megy, addig nincs vele probléma, akkor addig nem foglalkozunk ezzel, pedig ez ugye nyilván nem igaz, mert olajat azért csak cserész, vagy megnézed, hogy van-e benne megfelelő mennyiségű olaj, igen, ellenőrzött télen éppen, hogy van-e megfelelő téli gumi, tehát hogy azért az autónál is megnézel ilyen dolgokat. De be lehet építeni, vagy lehet, hogy be kell építeni, ugye, hogy a férfiként is azt föl kell tudjuk számolni, vagy valamilyen módon megmutatni az utánunk következő generációnak, aki a mintát keresi, hogy a prevenciónak igenis nincs olyan hatása, hogy az férfiatlan lenne, tehát ami férfiatlanít. Hogy, mert a valószínű, én ezen gondolkoztam, hogy vajon ez van-e mögötte, érted?
Hát meg hogy, mi a férfiatlan?
Hogy ja. Igen, de hogy vajon nem-e az a hiba a rendszeren belül, ugye, hogy a gondolkozásunkba az van beültetve, hogyha például elmész ilyenekre, akkor te gyenge vagy. Tehát, hogy nem-e valami ilyen
ez jogos
kérdés van, ilyen nagyon mélyen valahol, amit úgy nem ismerünk fölhozni. Hát nincs nekem semmi bajom, nem, ugye, könnyű
bírom
ezt,
bírom én,
nem kell, tehát, hogy én a gyémántot is vágom.
Igen.
Tehát, hogy tudod, hogy nem lehet esetleg ez a hátsó
ugye, mögött is egy ilyen
mögöttes
van.
Tartalom, hogy nem akarunk gyengének látszani azzal, hogy például szűrővizsgálatokra megyünk el. Nem feltétlen gondolom, hogy csak ez van. Tehát, hogy ez is lehet mögötte. Vagy olyan is eszembe jutott, aztán majd mondjátok, hogy meg lehet, hogy egyfajta félelem. Ugye nekünk a félelemhez van egy különleges kapcsolódásunk a félelemhez. Nem az van a háttérben, hogy ha találnak valamit, akkor előjön ez a félelem, amivel nem akarok szembesülni, hogy el szeretném kerülni ezt a találkozást. Szóval ilyenek...
Amíg nem tudom, nem fáj.
Pontosan. Hát és ugye nem kell addig játszhatom tovább az erőst. Tehát addig adhatom azt, hogy én vagyok az, aki az erősebb. Mert már akkor is esetleg sérülhet ez az önmagamnak fölállított kép, ugye, hogyha még nem okoz ez olyan nagy problémát, tehát mondjuk könnyen gyógyítható volna, vagy egy kis beavatkozása ugye teljesen megszüntethető lenne, de már ott is az volna, akkor ott lenne ez a lehetőség, hogy hát nem, mégse vagyok olyan erős.
Ez is vajon, hogy alakult ki ez a kép, hogy a férfinak mindig erősnek kell lennie, mindig neki kell a szikla szilárd oszlopnak lennie, neki kell kitartani a végsőkig, stb. Szóval, hogy ez se jó, ez egy ilyen irreális elvárásként nehezedik oda, mert akkor
ez egyrészt egy súly, egy teher, egy nehézség, hogy tőlem azt várják, hogy ilyen és olyan és amolyan legyek, másrészt meg elvezethet ez az önbecsapáshoz is, amit mondasz, Vili, hogy ragaszkodok egy olyan képhez, ami nincs, ami nem létezik.
Kábor?
Én most ez jutott eszembe, hogy nekünk feladatunk viszont tényleg az éberség, és abban mondjuk ez is benne van, de akár az is benne van, hogy meg kell védeni a körülöttünk lévőket. Most ilyen jut eszembe, vonaton utaztam, és volt egy nagy hangú srác kint a fülkén kívül, és láttam mindenki, hogy észrevette, vagy hogy realizálta ezt a dolgot, de mindenki úgy meg el volt mérve a maga dolgába. De, hogy mondjam, bármikor eszkalálódhat a helyzet, vagy bármikor lehet az, hogy bejön a fülk, és nem tudom. Tehát, hogy én azért úgy félszememet mindig ott tartottam. Tehát én úgy éreztem, hogy nekem ezzel dolgom van. Tehát nekem kell itt valamit kitalálni stratégiának, legalább fejbe legyen meg. És nem paranoia ez, hanem egyszerűen éljük a világunkat, és tudjuk, hogy lehetnek ilyen veszélyhelyzetek. Szerintem jó ébernek lenni, és fölkészültnek lenni, hogy mi történhet adott esetben. Nyitva tartani csak a szemet, mert ha az emberi néz valami mást, meg nem figyel arra, hogy veszélyhelyzet van, akkor abból könnyebben lesz baj. Én annyival előrébb vagyok adott esetben, hogy tudom, hogy jó, akkor most történik valami, és erre most valamilyen szinten tudnom kell reagálni. Nekem ez jut ide eszembe, hogy...
A félelemmel kapcsolatosan nekem az jutott az eszembe, hogy egész addig fönn fog állni ez az állapot, amíg nem nézünk vele szembe. Tehát amíg nem vesszük fel úgymond ezzel a harcot idézőjelesen. Ez az egyik. A másik, hogy hogy mi az erős, ugye, hogy mondtad, hogy beépült ez a kép valahogy, és hogy, és ez igen, beépült, és lehet, hogy meg is lehetne fejteni, hogy, de az a változással kapcsolatosan sokkal inkább nekem például az a kérdésem, hogy milyen módon lehet beépíteni a fiatalabb generációknak, meg a saját magamnak is, hogy egyébként az egy sokkal erősebb dolog, amikor fölvállalod a gyengeségedet. Ugye? Tehát, hogy aztán ennek van mondjuk bibliai megfelelője is, hogy Szent Páltól lehetne idézni, ugye, hogy éppenséggel, hogy a gyengeségemben vagyok erős, tehát, hogy úgyhogy ezen töprengtem, hogy ezt egy kommunikációban történő változással is talán már meg lehetne egyszerűen oldani. Tehát, hogy nem azt kellene kommunikálni, hogy aki sérült, az gyenge, hanem hogy azt kellene kommunikálni, hogy aki prevencióval megelőzi a dolgai, a betegségeket, az egy határozott, erős valaki, aki fölvállalja annak a rizikóját, hogy kiderülhet, hogy például probléma van, de beleállt ebbe a problémába, tehát nem elkerüli a problémát, hanem elé megy ennek a problémának. Olyan ez, mint hogyha mindig kimennél körülnézni, hogy na, jön-e az ellen a kerítésen kívül, ugye kiszaladnék, hogy nem akartak megtámadni, nagyszerű, akkor rendben van. Tehát, hogy fölvállalhatod de ezt, mert készen állsz a csatára. Tehát készen vagyok arra, hogy például kiderüljön az, hogy probléma van. És akkor mi a következő lépcső? A sérüléssel meg még az jutott ezzel eszembe, hogy ezt meg lehet, hogy mi generáltuk egyébként, ezt a félelmet, meg ezt a sérelmet, amit te most mondtál az előbb, hogy ez a helyzet úgy alakulhat, hogy azzal, hogy megvédtük a generációt, aki utánunk jön, minket is már jól megvédtek, de mi meg még jobban megvédtük ugye ennek hatására a gyerekeinket, hogy ezzel kivettük a rendszerből a sérülés lehetőségét, tehát nem tapasztaltuk meg, és a gyerekeink se tapasztalták meg bizonyos értelemben azt, hogy mivel jár egy sérülés. Tehát, hogy az egyfelől fájdalommal jár, de meggyógyítható. Ezért az elkerülés fontosabb lett, ezt tanulták meg én is ezt tanultam meg, hogy fontosabb elkerülni a sérülést, ahelyett, hogy egyszerűen elkönyvelném, hogy van ilyen, tehát hogy az élet része az, hogy időnként sérülések élnek, azt ugye az egészségügyben is lehet ilyeneket hallani, hogyha ugye nem viszed közösségbe a gyereket, akkor nem épül fel az immunrendszere, mert nem fogja bizonyos értelemben egy sérülés érni, amikor a szomszéd gyerektől elkapja a náthát vagy a valamit, de hogyha őt ettől megvédenéd, akkor az immunrendszer az védtelen lenne. Következő alkalommal egy...
súlyosabb
helyzet. Igen, tehát nem tudna igazán rá készülni, és valahogy ezt érzem, hogy talán ez van a sérülésekkel kapcsolatosan nálunk, hogy nem készültünk föl, nem... az idézőjeles immunrendszerünk, ami a sérüléssel szembe lenne, már ami a lelkieket illeti, az nincs igazán jól felkészítve. És ez a mi, hogy mondjam, mi általunk, ez egy hiba a rendszerben, amit mi okoztunk, de nem feltétlen magunk tehetünk róla, csak végre, hogy megtaláltuk, akkor ezen lehet változtatni. Például kommunikációbeli változtatással, hogy miket fogunk erről mondani. És eljárni, de nem csak prostata, hanem egyéb ilyen dolgokra, amik fontosak lehetnek. Nézlek itt, Szabi, hogy esetleg hozzátennivaló, vagy Gábor.
Nekem erről a védelemről jut eszembe. Védelem. A játszótéren a gyerekek, ez most gyakori példám lesz, mert, tehát hogy mennyire máshogy viszonyulnak mondjuk az anyukák, meg az apukák. Tehát az apukákat, a férfiakat látom, hogy kicsit hagyja ezt a konfliktust megtörténni, mert tudja, hogy az része az életnek, és annak meg kell történnie. Azt meg kell tudnia oldani mindkét félnek. Az anyukák ugye egyből nagyon konfliktus kerülőek, tehát oda mennek, és egyből az első hangos szónál, vagy kicsit valami szétválasztja, és akkor gyere innen, ez nem a te terepet. Apukák, meg én is így vagyok vele inkább, hogy hagyom egy kicsit, tehát nyilván, hogyha túl nagy lenne a gond, akkor én is beavatkozom, tehát figyelem az eseményeket, de általában az van, hogy 2 perc múlva már jóba vannak, és mennek együtt játszani a gyerekek. Mert meg tudja oldani. Mert tudja, hogy neki is igazából az a jobb, hogyha együtt és békesség van, vagy hát ez működik igazából, hogy a konfliktusok azok vannak, és meg lehet oldani őket.
Ne, az anyai reakció az teljesen természetes. Tehát, hogy belegondolok, az végtelenül természetes az anyai reakció erre, hogyha valami olyan veszélyt szimatol, akkor azonnal a védelem. Tehát hiszen az egy nagyon erős kód lehet. Ugye? Tehát, hogy az teljesen jól működnek ilyen értelemben az anyukák.
Igen, csak az nem mindegy talán, hogy én védem meg a helyzettől, vagy megtanítom megvédeni. És ezt én férfiasabb, ha már sztereotípiáknál tartunk, én ezt férfiasabbnak érzem. Megtanítani, megvédeni magad. Tehát az egy olyan minta, amit talán valamilyen szinten kapunk meg amit sugárzunk mi is magunkból. Én például a lányomnak ezt próbálom meg átadni, hogy meg tudod te oldani. Inkább ez az üzenet. Meg fogod tudni oldani.
Azon töprengek, hogy ez vajon mennyire életkor függő történet. Tehát, hogy mikor kell belépni. Mert most ez nagyon bejön a divatba, hogy ugye már az édesapák, azok már szülésnél ott vannak, a fürdetésnél, meg a játszóteres dolognál is, ami nem, tehát, hogy ez egy üdvöz. Én is ott voltam. Tehát, hogy én is mindenki gyerekem születésén ott voltam. Tehát nem ellene beszélek, hanem, hogy előbb lépünk be a képbe. Tehát, hogy ezt, amit te mondtál, hogy az apukák talán hagyják egy kicsit, hogy jobban megtörténjenek az események, és hogy az édesanyák meg persze egyből szaladnak, mert hiszen náluk az a reakció jön elő, hogy tényleg kell-e hagyni egyébként az apukának. Tehát, hogy az apukának hány éves gyereknél kell lesz hagyni? Tehát már kiviszed, hány éves az a gyerek, amikor kiviszed először a játszótérre, és ott tényleg kell-e hagyni? Vagy egy bizonyos kor után kell úgymond ezeket beépíteni, mert nem biztos, hogy egész kicsi korban az a gyerek érti, hogy most miért nem jön oda a szülő, mikor ott van. Tehát hogy lehet, hogy egy ideig az apukáknak anyaszerűen kellene működniük, és aztán átvenni egy ilyen férfiasabb attitűdöt.
Hát figyelj, Vili, helyzettől függ. Nekem úgy megmaradt, az egyik volt osztálytársam, mesélte, még általános iskolában, hogy többen voltak testvérek, vagy vannak testvérek, és az ő szüleik őket nem pofozták, meg nem verték, tehát hogy alapvetően humánusan szeretettel álltak a gyerekekhez, de amikor a lány tesója az Erzsébet híd közepén a kocsi hátsó ajtaját egyszer csak kinyitotta, Na az egy olyan helyzet volt, hogy azután még az amúgy szeretetteljes humánus apuka is bizonyadott egyet, hogy azt egy életre megtanulja a gyerek, hogy ez itt az életéről szól, ez nem játék. Tehát, hogy szerintem helyzete válogatja, hogy van az a helyzet, amikor muszáj közbelépni, mert még a gyerek nem érti, vagy nem úgy. És biztos, hogy nekem is lehet, hogy még maradandó bajom is lett volna, hogyha a szüleim, vagy valaki más X helyzetben nem lép közbe.
Persze, erre nem biztos, hogy van egy statisztika, vagy egy ilyen visszajelzés, hogy vajon értette-e az adott pillanatban az a gyermek, hogy éppen most miért is kapta. Igen. Ezt a dolgot, de
lehet, kell, hogy értse, igen. Elég, ha az asszociáció megvan, hogy ez most olyat csináltam, amiért egy rohadt nagy maflást kaptam, most idézőjelbe téve. Ott nem kell, hogy értse, csak egy életre megtanulja, hogy ez most durva dolog volt.
Minden helyzetben a kommunikáció az itt is nagyon fontos, hogy amikor mintát adunk, hogy elmondjam, hogy mi az, ami történt, vagy mi az, amiért nem léptem közbe, vagy közbeléptem.
Egyébként...
Itt is valószínűleg gondolom a lánynak, ha nem sikerült az asszociáció, igen. Akkor elmondta neki a igen. Család, hogy...
És egyébként erről eszembe jut Kassai Lajos, amikor voltunk lenn náluk, ugye Kapos mérőn a... Az egyik ilyen nyílt napon, akkor az egyik mondata ez volt, amikor így beszélt a látogatókhoz, vagy közönséghez, hogy egyik nagyon fontos férfi erény az, hogy tudjunk, hogy is fogalmazott, hogy tudjunk keményen és tudjunk lágyan is beszélni. Tehát, hogy van, amikor annak van a helye egy férfinél, hogy üvölt, most
igen.
Idézőjelbe téve, és van, amikor meg a lágyságnak van a helye, és hogy nem jó az, ha a férfi csak egy üzemmódot tud. És pont akkor lesz a keménységnek is, vagy az erélyességnek, határozottságnak is súlya, ha amúgy a férfi lágy is tud lenni, és a lágyságnak is akkor van súlya, hogyha nem egy mimóza férfi mondja azt, hanem egy olyan, aki egyébként meg oda tud állni, meg ütni, meg nem tudom a helyzetbe, hogyha azt kívánja meg. Szóval talán ez is egy erény, hogy megtanuljunk férfiként differenciálni, differenciáltan működni. Nem tudom, ez benned mit indít.
Hát azt vagy... például azt indította el bennem, hogy eszembe jutott megint egy esemény, néhány évvel ezelőtt, majd mindjárt mondom, hogy mi volt, csak előbb elmondom ezt, hogy azt hozta elő belőlem, hogy nem szerencsés talán, hogyha nem válik külön a két szerep. Tehát, hogyha nem tudja például a gyerekem, hogy meddig tart az édesapa, és hol kezdődik az édesanya.
Uh-huh.
Tehát, hogy ha nincs köztük úgymond különbség, akkor mi a különbség? Akkor minek
kell? Hát vagy az egyiknek kell mind a kettőt hát, játszani, mert a másik szinten, nincs jelen.
Csak most ezt mondjuk. Sokkal nehezebb fölépíteni úgy, hogy egyébként, mert ugye nem különülnek el, mint néhány évtizeddel vagy évszázaddal mondjuk ezelőtt a szerepek, tehát ma sokkal inkább mindent lehet csinálni, nemtől függetlenül, ugye? Tehát ezért nagyon nehezen tud talán ez elkülönülni. És ma az a kérdés, hogy ez egy családon belül milyen módon tud megjelenni. Tehát hogy tudja az adott pár éppen ezt az ő kapcsolatába talán megjeleníteni, hogy a gyerek is, akit rábíztak, az értse ezt, hogy akkor van egy apa, meg van egy anya. Ez volt az egyik. És hogy mennyire nem jelenik meg ez a történet, ugye... Az esemény sorozat jutott eszembe, amikor ugye Kölnbe érte ez a bizonyos atrocitás szilveszter éjjelén, ugye azokat a hölgyeket bizonyos emberekkel kapcsolatosan. És meg voltam lepődve, hogy ebbe a hírbe nem szerepel egyetlen egy olyan se, hogy például megsérült volna egy férfi. Tehát érted? Nem volt benne, hogy valaki ott, tehát hogy azon töprengtem, hogy ott hány hölgyet érintett, és ott csak nők voltak azon a téren, hogy ott senkit nem... Tehát, hogy ennyire féltek tényleg attól, hogy ővelük történhet valami, hogy eltűntek, vagy nem is voltak ott, vagy szóval, ez gondolkozóba ejtett. Tehát, hogy igenis, hogy bizonyos értelemben ez van kódolva, hogy a férfi az erősebb, és az a védelmező, és az akármi. Ugyanakkor viszont, hogyha ezt most fölbontjuk, ugye, hogy ma már nem ennyire egyértelmű, akkor egy ilyen esetben viszont hogy lehet számon kérni azt, hogy na de hát akkor ti hova mentetek, Jóska, ne haragudj. Hát bocsánat, de hát egyen dolog van, hát ti is megvédhetitek magatokat, sőt, vagy minket inkább. Tehát, hogy ugye, tehát, hogy kifordított helyzetbe, viszont meg akkor az van, azt lehet számon kérni, nem? Tehát, hogy most ez tényleg egy változás, amit nagyon nehezen lehet definiálni, vagy megfogalmazni, hogy mi az, ami igazán működik. És ezt majd valamikor valaki, mondjuk a gyerekem, majd amikor ő neveli a saját gyerekét, lehet, hogy majd ő fogja tudni ezt definiálni, hogy hát az működött az a minta, ez meg most nem működik. Vagy éppen fordítva, hogy az sem működött, és most ez sem működik. Tehát, hogy nagyon, nagyon változik a körülöttünk a világ, és ezért viszonylag hát nem egy egyszerű. Tehát régen azért nem volt egyszerű, mert nehéz volt. Most talán nem azok a, nem, máshol van a súlypont, nem az a nehézség van, nem élni nehéz, nem az élelmiszert beszerezni a nehéz, hanem most valami más nehézség van, például az, hogy akkor hogy is viszonyulunk egy kapcsolatba egymáshoz, ki kicsoda, hol kezdődik és hol ér véget, hogy neveljen egy gyereket, hogy vigyázzon az egészségére. Ugye? Tehát, hogy ma más kérdések vannak, és aztán majd ebből lehet, hogy sikerül összeállítani egy olyan listát, vagy egy olyan tulajdonságok jegyzékét, amire azt mondja majd az utókor, hogy hát igen, akkor a 21. század elején ott ez volt a férfias történet, ez volt a jellemző.
Hát, ugyanakkor most megint divatjuk a télik, ugye ezek a gentleman dolgok, meg amit mondtunk talán egy-két adásra ezelőtt, ugye ezek a borbély szalonok, meg nem tudom mik, tehát, hogy azért van egy ilyen tendencia, vagy inkább igény arra, hogy hozzuk vissza azokat a régi dolgokat, az olyan izgalmas volt, érdekes volt, újra divatba jött ugye egy olyan 5-6-8 évvel ezelőtt, hogy férfiak újra nagy tömegbe kezdtek újra szakát hordani, csak én úgy érzem, hogy ez még mindig inkább a felszín, de hogy vajon a mélyére is le akarunk-e menni ennek a történetnek. Mert az, hogy eljár az ember valaki konditerembe, meg az, hogy növesz szakállat, az valószínűleg nem fedi le azt, hogy milyen a férfi, mert az alapvetően inkább egy lelki tartás, vagy nem is tudom. De az igényt látom, hogy ez úgy ott van az emberekben azért, hogy tehát van egy ilyen nosztalgia tendencia talán, vagy retro tendencia így. A divatot illetően.
Na majd mindjárt mondok erre valamit, Gábor.
Hát ugye a sátorban különben ezt keressük igazából, azt hiszem, magunkban is, meg példákat keresünk, tehát hogy én azt gondolom, hogy ezért is vagyunk most is itt, meg holnap kedden a sátrunkban, mert keressük ezeket a dolgokat magunkban is.
Ez itt a reklám helye?
Őszintén kell beszélni magunkkal, tehát tényleg legalább magunkhoz legyünk őszinték mindig, mert tényleg ezek, amiket kezdtél Vili ezzel, akár ezzel a szűrővizsgálatos dolgokkal, tehát hogy vajon szembenézünk-e, vagy készek vagyunk-e mindenre, mert valóban keresni kell, hogy mi az igazán férfias, meg ez tényleg mindig változik, meg más feladatok vannak, de ezzel együtt is azért valahogy működnünk kell, és meg kell tudnunk mutatni, hogy mi milyen férfiak vagyunk.
Szabinak mondom, hogy az jutott eszembe, amikor ezt mondtad, hogy a férfias, hogy azt nehéz nekem, például, hogyha ezt meg kell fogalmazni, mert sok ilyen eset van, hogy van egy ilyen nagy általános megfogalmazás sok esetben. Te például a hogy férfi vagy nő, tehát ugye, amikor valamiről olyan, mint valami távoli galaxis lenne, úgy beszélnek az emberek, hogy a férfi. Uh-huh. De valójában én azt gondolom, hogy ez mindig az egyénre szabott történet. Tehát, hogy nagyon jó ez, hogyha van egy ilyen, de nem ebbe kell elveszni, hogy hát nem tudtuk megfejteni, hogy mi ez az általános jó. Tehát, hogy vajon ki a jó? Ugye? Tehát, hogy most jó vagyok, vagy nem vagyok jó? Mi az általános jó? És Jézus az sose beszél így valahogy, nem? Tehát, hogy az mindig ilyen egyénre szabottan szólítja meg
helyzetre.
Ugye? A helyzet van. Helyzet van, és te hogy viszonyulsz? Nem az általános történet, hogy mi, hanem hogy te éppen most hogy viszonyulsz. És a sátor is ezért szimpatikus nekem, ugye, és ezért jó, mert ott se talán nem ennyire, bár most itt erről beszélgetünk az általánosabb részről, de hát nem fogjuk ide hozni mégse az éterbe a személyes ügyleteinket, csak bizonyos szűrőn keresztül, de mégis ugye az van, hogy azt kell megtalálni, hogy nekem, egyén, mint nekem, mi a dolgom ezzel? Mit mond nekem például ez a kampány? Mert egyszerűen azt is meg lehet tenni, hogy tovább lapozok. Ugye, az újságba, vagy a hírfolyamba, és azt mondom, hogy ezzel én nekem nincs mit kezdenem, mert nincs is bajuszom, és nem is akarok növeszteni. Ugye? Tehát akkor nekem nem kell foglalkoznom a prostatával, mert nincs bajuszom. És akkor ügyesen ezt tovább görgethetem, mert ez miért kellene, hogy érdekeljen. De önmagában nem a program az érdekes, hanem hogy én hogy viszonyulok talán ehhez a kérdéshez, illetve milyen kérdéseket tudok a magam számára megfogalmazni, ami tovább visz, vagy előre visz, ami segít abba, hogy jobban tudjak helytállni. Végül is, ha azt veszem, hogy a prevenció, vagy az egészség megőrzés, az nem önmagában azért fontos, hogy én mondjuk még tovább éljek, hanem ha például átfordítom ezt egy másik oldali nézőpontba, akkor hát ugye mindig szolgálok, tehát nem magam kedvéért élek csak. Nem csak azért vagyok itt a világon, hogy hát milyen jó, itt tényleg zöld is van, meg esik az eső, és süt a nap, és lehet lábat áztatni, hanem hát van egy dolgod, van egy küldetésed, és hogyha te nem vigyázol magadra, akkor ez mondjuk idő előtt ér véget, és lehet, hogy nem tudtad beteljesíteni azt, amiért ide lettél küldve, és azt majd esetleg számon kérik. Tehát így is meg lehet ezt fogalmazni, hogy hát kérem szépen, ennyi, hát miért is nem tetszett elmenni szűrővizsgálatra, amikor én már oda juttattalak, hogy vannak ám ilyen nagyon egyszerű vizsgálatok, és csak el kellett volna menni, és akkor be lehetett volna fejezni a gyereknevelést, megérhette volna a nagytata, akkor találkozhattál volna az unokád, ugye, hogy mennyi minden hozhat ez elő? És akkor vajon az-e a férfiasabb, hogy letagadom, hogy nem akarok én szembesülni semmilyen problémával, mert majd akkor, hát ugye én vagyok az erős ember, vagy pedig hát így. Na, ezek jó kis felvetések, én úgy gondolom, úgyhogy lehet ezen tovább gondolkozni otthon. Remélem, tudtunk néhány szempontot itt a kedves hallgatóknak is adni ebbe a témakörbe. Következő adásunk az december 2-án lesz, az már éppen az advent utáni első nap, ugye advent első vasárnapja után, tehát az már lehet, hogy majd ilyen adventesebb hangulatú, sikeredik, ne menjünk ennyire előre. Én köszönöm nektek a beszélgetést, Varga Sándornak és Vági Ágnesnek a technikai segítséget. Szeretném megköszönni Fekete Vilmos és a Férfi Sátor búcsúzik a kedves hallgatóktól, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, és 2 hét múlva várjuk önöket vissza ide a stúdióba, illetve át a rádiók elé.
Jó éjszakát, jó pihenést mindenkinek!
Minden jót, viszont hallásra.
Jó estét mindenkinek.
Hírpercek.
Indonézia. Katolikusok elöljárnak a békés egyetemen.